Megkezdődött a tárgyalás a valuta alappal, az IMF készenléti hitel megállapodást kötne. Óriási nyomásra számít a munkahelyvédelmi akciótervvel kapcsolatban Orbán Viktor miniszterelnök. Magyar, ruszin és roma nyelvű szakszótárt készített a pozsonyi kormányhivatal, már letölthető az internetről. A gyanú szerint egy 63 éves amerikai hittérítő szolnokon gyerekeket molesztált, a férfi kezén kattant a bilincs. Híradó a Duna Televízióban, jó napot kívánok! Megkezdődtek az egyeztetések a Nemzetközi Valuta Alap és a magyar kormány között. Az előzetes hírek szerint a kabinet 15 milliárd euró úgynevezett elővigyázatossági hitelkeretről szeretne megállapodni. Az IMF viszont készenléti hitel megállapodásról tárgyalna. A ma kezdődött megbeszélések július 25-ig tartanak és ősszel folytatódnak tovább. A tárgyalásoktól és a későbbi megállapodástól azt remélik a szakértők, hogy Magyarország kellő biztonsággal tudja majd fizetni államadósságát.
Ők négyen azok, akikről szólni fognak a következő napok hírei. A Nemzetközi Valuta Alap tárgyaló delegációja gyalog érkezett, és gyalog távozott az első megbeszélésről, amit a miniszterelnöki hivatalban tartottak. A várakozásokhoz képest az első tárgyalási nap viszonylag rövidre, 2 órányira sikeredett. Az MTI Hírcentrum információi szerint ez a nap lényegében az ismerkedés napja volt.
287-ig erősödött a forint az euróval szemben.
Az egyik gazdasági portál elemzője szerint, ha a következő napokban kedvező hírek szivárognak ki a tárgyalásokról, akkor tovább erősödhet a forint. A közgazdász szerint Magyarországnak jövőre feltehetőleg 5-6 milliárd euróra lehet szüksége államadósságának finanszírozására.
Gazdasági logika alapján észszerű lehívni egy olyan mértékű hitelrészt, amely a magyar államadósság devizában lejáró részét váltaná ki.
A szakértő szerint ez azért is lenne fontos, mert most 7-9%-os kötvényhozamok mellett finanszírozzuk az adósságunkat. Az IMF hitelnek viszont csak körülbelül 3%-os a költsége. Az így megtakarított összeg akár a 100 milliárd forintot is elérheti. Az elmúlt héten a Valuta Alap külkapcsolati igazgatója Gary Rice bejelentette, tudomásul veszi, hogy a magyar kormány az IMF kölcsönt elővigyázatossági hitelként kezeli, de a Valuta Alap készenléti hitel megállapodásról fog tárgyalni. A miniszterelnök hétfőn azt mondta, a kormány nem köt olyan megállapodást, amely ellentétes lenne a nemzetgazdaság érdekeivel, de a következő napok történéseit egy sporthasonlattal érzékeltette.
A futballmeccsek előtti taktikai értekezletek akármilyen izgalmas is, nem helyettesítik a végeredményt. Én majd a végeredménykor szeretném a helyzetet ismertetni.
Az MTI Hírcentrum által megkérdezett kutató szerint a Valuta Alap szigorú feltételekhez köti majd a hitelt.
Az Európai Unió és az IMF alapvetően azt várja a magyar kormánytól, hogy egy átlátható, kiszámítható és növekedésorientált gazdasági programot tudjon le tenni az asztalra.
Az általuk megkérdezett szakértők szerint az IMF kívánság listáján egyebek mellett a költségvetési tanács megerősítése, az állami kiadások visszaszorítása, a válság és a különadók csökkentése, az ad-hoc gazdaságpolitikai intézkedések mellőzése, a szociális juttatások rendszerének átalakítása és a tömegközlekedési vállalatok reformja szerepelhet.
Az LMB szerint a matolcsizmus bukása miatt van szükség az IMF hitelre. Seirin Gábor közleménye szerint az IMF hitel megállapodás önmagában nem segít Magyarországon. Radikális gazdaságpolitikai fordulatra van szükség. Számításaik szerint a kormány gazdasági szabadságharca eddig havi 10 milliárd forintjába került az adófizetőknek, ezért arra kérik a kormányt, hagyjon fel az adóötleteléssel. Az MSZP véleménye szerint Orbán Viktor már eljátszotta annak a lehetőségét, hogy Magyarország jó megállapodást tudjon kötni a Nemzetközi Valuta Alappal, jelentette ki Józsa István. A szocialisták gazdasági ügyekért felelős frakcióvezető helyettese elmondta, az MSZP egy felelősségteljes, átlátható és eredményes megállapodást vár a kormánytól. A képviselő ezért felszólította a kormányfőt, tegye egyértelművé, hogy valóban megállapodásra törekszik, vagy csak az időt húzza. Tegye egyértelművé, hogy várhatóak-e további megszorítások, és hozza nyilvánosságra az EU-val és az IMF-fel folytatott tárgyalások eddigi anyagait. Óriási nyomásra számít a munkahelyvédelmi akciótervvel kapcsolatban a miniszterelnök. Orbán Viktor szerint az IMF tárgyalásokon szóba kerül majd a 300 milliárdos terv, de mint mondta, végig fogja vinni azt. Konzultáció sorozatát ma a kormányfő a Kereskedelmi és Iparkamara elnökségénél folytatta. Itt arról is beszélt, hogy kormánya új gazdasági modellt épít. Parag László elnök szerint folytatni kell a gazdaság átalakítását, mert ennélkül nem lehet gazdasági növekedést elérni, de csökkenteni kell a bürokráciát és erősíteni kell az uniós pénzek kifizetését.
Végig fogom vinni ezt a munkahelyvédelmi akciótervet, kétség ne legyen felőle.
Mert határozottan állt ki a munkahelyvédelmi akcióterv mellett a miniszterelnök, konzultációs sorozatának újabb állomásának Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége előtt.
Óriási nyomás alatt leszünk.
Orbán Viktor azt mondta, arra a 300 milliárd forintra, ami az akciótervhez kell, sok érdekcsoport tart igényt itthon és külföldön is.
Ne legyen illúzión, különösen a most kezdődő tárgyalások árnyékában, hogy nemzetközi küzdelmet is folytatni kell. Tehát én készen állok erre, eltökélt vagyok, de arra szeretném kérni a magyar gazdaság szereplőit, hogy segítsenek abban a néhány nehéz hónapban, most előttünk áll, hogy mind itthon, mind pedig a nemzetközi szintéren meg tudjam védeni a munkahelyvédelmi akciótervet, amelynek...
A kormányfő arról is beszélt, hogy kormánya új gazdasági modellt épít, többek között bankadóval és válságadókkal, olyan megoldásokkal, amelyeket sorra vesznek át más európai országok is. Parag László kamarai elnök szerint a magyar gazdaság versenyképessége javult az elmúlt két évben, és a gazdasági átalakítás folytatását kérte Orbán Viktortól.
Azt gondoljuk, hogy még ha érdeksérelmekkel és feszültségekkel jár, akkor is nagyon nagy jelentőségű a számunkra, enélkül Magyarországon tartós növekedés, fenntartható növekedés nem állítható föl.
A résztvevők közös nyilatkozatot fogadtak el, amelyben rögzítik, hogy a kormány és a kamara együttműködése eredményes. A nyilatkozatban a kamara ugyanakkor azt kérte a kabinettől, hogy gyorsítsák az uniós pénzek kihelyezését, és csökkentsék a vállalkozások bürokratikus terheit.
Wallenberg példája a reményt élteti tovább bennünk, hogy egyetlen embertől is megváltozhat a világ, mondta Áder János Jeruzsálemben a svéd embermentő diplomata emlékére rendezett ülésen. Az államfő találkozott Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnökkel is, akivel elsősorban a magyar-izraeli gazdasági kapcsolatokról, például a kutatásfejlesztési együttműködésről egyeztettek. A tárgyaláson a két vezető egyetértett abban, hogy a világ és Európa sok országában erősödik az antiszemitizmus, és ez ellen közösen kell fellépni. Áder János meghívta az izraeli miniszterelnököt, hogy személyesen győződhessen meg arról, a zsidó kultúra reneszánszát éli Magyarországon. A Benes dekrétumokról tárgyal szeptemberben az Európai Parlament. A magyar és német nép kollektív bűnösségét kimondó határozatok kérdését civil kezdeményezésre a petíciós bizottság tűzte napirendre. Két magánszemély azért fordult az európai törvényhozáshoz, mert véleményük szerint a dekrétumok egy része sérti az európai alapjogi chartát. Arra kérik az Európai Parlamentet, hogy Szlovákia és Csehország vonja vissza az érintett jogszabályokat és fizessen kártérítést azok elszenvedőinek. A tagállamok megosztottak a kérdésben. Bagó Zoltán képviselő szerint ezért nagy siker, hogy a petíciós bizottság egyáltalán kész tárgyalni a kérdésről.
Az ellenkező érvelésekkel szemben nem jogtörténeti kérdésről van szó, és nem történelmi kérdésről, hanem élő jogról, hiszen az úgynevezett Benes dekrétumoknak néhány jogszabálya mind a mai napig érvényes Csehországban és Szlovákiában.
Viktor pont a plagizált állapította meg a Bukaresti Egyetem etikai bizottságának szakértői testülete azok után, hogy megvizsgálta a román miniszterelnök 2003-ban írt doktori disszertációját. A jelentés szerint a szakértők egyöntetően arra az álláspontra helyezkedtek, hogy a dolgozat szó szerint lemásolt bekezdéseket tartalmaz. Pont a dolgozatát egyaránt vizsgálják külföldi és belföldi szakértők, akik közös jelentést készítenek, amelyet az egyetem szenátusának küldenek el. A végső döntést legkésőbb holnap egy sajtótájékoztatón ismert. A miniszterelnök elveszítheti doktori címét, mivel az egyetemi autonómia lehetővé teszi, hogy a Bukaresti Egyetem indokolt esetben visszavonhassa a már kiadott címeket. 296 személy vesztette két év alatt szlovák állampolgárságát. 2010. július 17-e óta 149-en a cseh, 37-en az osztrák, 34-en a német, 25-en a magyar, 17-en a brit, 11-en a holland, 10-en az amerikai állampolgárság felvétele miatt vesztették el a szlovákot. A Magyarországgyűlés által jóváhagyott egyszerűsített honosításra reagáló pozsonyi ellentörvény hatályba lépése óta elveszíti szlovák állampolgárságát az a személy, aki egy másik ország állampolgárává válik. A Radičová kormány alatt több sikertelen kísérlet irányult a Fico-féle ellentörvény módosítására. A szlovák belügyminisztérium jelenleg is dolgozik az állampolgárságról szóló törvény módosításán. A jelenleg érvényes Fico-féle törvényt a szlovák alkotmánybíróság is vizsgálja. Magyar, ruszin és roma nyelvű szakszótárt készített a pozsonyi kormányhivatal. A kisebbségi kormánybiztos honlapján elektronikusan már elérhető a szótár, amely arra szolgál, hogy a Szlovákiában élő nemzeti kisebbségek a hivatali és közigazgatási nyelv szlovák szakkifejezéseit megfelelő formában anyanyelvükön is használni tudják. Ilyen módon pedig kikerüljenek a köznyelvből az úgynevezett szlovakizmusok.
Interjút készít a pozsonyi Magyar Rádió munkatársa. Az újságíró rendszeresen részt vesz szlovák nyelvű gazdasági és politikai sajtótájékoztatókon. Ezek tartalmát később magyarra fordítja. Azt mondja, hasznos lesz számára a szótár.
Az itteni magyar sajtó végre egységesen fogja ezeket a megnevezéseket használni, mert hát eddig úgy volt, hogy másképp írta az új szó, másképp mondta a tévé magyar adása, és másképp mondtuk mi. Most remélem azért rend lesz.
Az elektronikus szótár a hivatali nyelvet a köz- és államigazgatás szaknyelvétől eli fel. Több mint 5200 magyar szócikket és 142 törvény, illetve rendelet pontos magyar megnevezését tartalmazza.
Ez az alapszókincse az államigazgatási területnek, de ez bővítendő más területekkel is, például a munkaügy területével, vagy az egészségügy területével.
A szótár már letölthető az internetről, de nyomtatott formában is megjelenik. Ezeket eljuttatják a hivatalokhoz és az önkormányzatokhoz.
Azoknak a törvényeknek
a nyelvész szerint szükséges volt egy ilyen szakszótár elkészítése. Azt mondja, a felvidéki magyarok gyakran bizonytalanok abban, hogyan használjanak egy-egy szlovák kifejezést helyesen magyarul.
Mi, amivel találkozunk, az csak szlovákul van. Tehát nem is várható el se ezektől a tisztviselőktől, sem az ügyfelektől, hogy egyszerűen úgy beszéljék a magyar szaknyelvet, mint egy magyarországi tisztviselő. Tehát mindenképpen kell nekik valami segítség.
A szakszótár azért a köz- és államigazgatási nyelvet tartalmazza elsőként, mert a szlovákiai hivatalokban idén januártól szabadon használható a magyar nyelv ott, ahol a kisebbség aránya eléri a 20%-ot.
Szakértői szinten egyeztettek Brüsszelben magyar és ír illetékesek az ír gázoló ügyében. Francis Ciaran Toben, írbiztosítási ügynök gyorshajtás miatt 2000-ben Leányfalun halálra gázolt két kisgyereket a járdán. Tobint a magyar bíróság 3 évi szabadságvesztésre ítélte, ő azonban közben elhagyta Magyarországot. Az ír legfelsőbb bíróság elutasította a magyar hatóságok kiadatási kérelmét. Vivian Reding brüsszeli igazságügyi biztos magyar kérésre 3 oldalú egyeztetést hívott össze. Ennek első állomása volt a szakértők mai találkozója. A bizottság nem hozhat döntést, de azért vállalta a közvetítést az ügyben, mert tisztán szeretné látni, miért nem működik Írország és Magyarország között a kérdést szabályozó európai elfogató parancs. Egy fiatal férfi és egy tinédzser kislány meghalt, legkevesebb 19-en, köztük egy kisbaba megsebesült, amikor lövöldözés tört ki Kelet-Torontóban. A 200 fős kerti partin többen veszekedni kezdtek, ezután kerültek elő a fegyverek.
Több sérült ellátását már a helyszínen megkezdték a torontói mentősök, voltakin azonban már nem tudtak segíteni. A lövöldözést állítólag heves szóváltás előzte meg a kerti partin. A 200 fős társaságban többen is összevesztek, nem sokkal később pedig a fegyverek is előkerültek. Először csak lövéseket hallottam, 15-öt biztosan. Aztán mindenki sikoltozni kezdett, és láttam, hogy elrohannak a házam előtt. Több kislány is halálra rémülve menekült, őket gyorsan bevittem a házba, mesélte az utcában élő egyik szemtanú. Az első információk szerint egy tinédzserkorú kislány és egy fiatal férfi a két halálos áldozat. Sokan megsebesültek, köztük egy kisbaba is. A helyi rendőrkapitányt is megdöbbentette az eset. Mindenki értetlenül áll ezelőtt a szörnyűség előtt Torontóban. Scarborough egy olyan városrész, ahol még soha nem volt ilyen súlyos bűncselekmény, mondta Bill Blair. A lövöldözők közül egy embert már elfogtak, 2 azonban elmenekült. Őket most is keresi a kanadai rendőrség.
Három rendbeli kiskorú veszélyeztetése miatt letartóztattak egy 63 éves amerikai hittérítőt Szolnokon. A férfi kezén a múlt hét végén kattant a bilincs, az ügyben jelenleg is zajlik a tanú kihallgatása, a felderítéshez pedig szakértőket is bevont a hatóság.
Hiába csöngettünk, senki sem nyitott ajtót a szolnoki Biblia Baptista gyülekezetnél. Telefonon is hiába kerestük a gyülekezetet vezető amerikai házaspárt. A pár férfi tagját kiskorú veszélyeztetésével gyanúsítják. A szomszédok állítják, amerikai lakótársaik, kedves emberek, nem hiszik, hogy a férfi valóban molesztálta a gyerekeket.
Köszönünk, megbeszélünk, mindig nagyon rendes kapcsolatunk volt, mindig jobban voltunk velük.
A ház tetőtéri ablaka nyitva volt, de a redőnyöket lehúzták, mozgásnak jelét sem láttuk.
Szülői bejelentés alapján indult eljárás a szolnoki rendőrkapitányságon több rendbeli kiskorú veszélyeztetés büntette miatt, amelynek során őrizetbe vettünk egy 63 éves amerikai állampolgárságú férfit, aki azóta előzetes letartóztatásba kerül.
Információim szerint erre azért volt szükség, mert a 63 éves Daniel Peters és felesége el akarta hagyni az országot, haza akartak menni egy évre az Egyesült Államokba. A nyomozás további tanúk kihallgatásával folytatódik.
Beismerte a 26 éves fiatalember, hogy ő ölte meg Bándi Katát, a pécsi rendőrségi pszichológust. Ma újból kihallgatták a rendőrök. Védője azt mondta, a fiatallánynak azért kellett meghalnia, mert nem akart a fiatalemberrel közösülni. A férfi ezen feldühödött és megfojtotta ott, ahol a holttestét is megtalálták a nőnek.
Csak nem 7 órás kihallgatás után vitték vissza kedden Bándi Kata meggyilkolásával gyanúsított fiatalembert a rendőrségről a fogdába. Ügyvédje utána elmondta, a férfi részletes beismerő vallomást tett. Ebben azt állítja, hogy nem ismerte Bándi Katát, és véletlenül találkoztak a lányházánál.
Elérte a saját házáig, ott beszéltek pár szót, és a lány elmenekült a saját házától, elfele egy világos rész felé egy buszmegállóba, és ő utolérte a buszmegállónál.
A védő elmondása szerint a buszmegálló mögötti játszótéren próbálta megerőszakolni, de a lány védekezett. Ezután erre a bokros területre menekült. A férfi utolérte és megfojtotta. Itt találták meg később a holttestet is.
Mint a lány lecsúszott az árokba, ő pedig félelmébe elszaladt, a mobiltelefonját és a készpénzét vitte magával.
P. László tehát kirabolta áldozatát, és másnap eladta Bándi Kata telefonját. Az ügyvéd szerint a férfit végül a lány körme alatt talált bőrmaradványokból kinyert DNS buktatta le. Bent volt a rendőrök nyilvántartásában, ugyanis P. László már többször volt büntetve zsarolás, rablás miatt. A Híradónk által megkérdezett pszichológus szakértő szerint a férfi személyiségzavarral küzd, tombol benne a düh.
Mindig fennáll az elutasítás, a vágyainak úgymond a visszautasítása az agressziót fog kiváltani, tehát támadásnak fogja megélni, és éppen ezért ő egy fokozott agresszióval fog erre válaszolni.
A férfi kitart amellett, hogy egyedül és droghatására követte el a bűncselekményt. Ez azonban nem enyhíti a következményeket. A rendőrség aljas indokból elkövetett emberöléssel gyanúsítja, amiért akár életfogytiglani börtönt is kaphat.
A Jobbik szerint megakadályozható lett volna Bándi Kata meggyilkolása, ha a rendőrség végzi a dolgát. Mirkóczi Ádám szerint P. László nem is lehetett volna szabad lábon a gyilkosság idején, hiszen július 2-ától börtönbe kellett volna vonulnia. A képviselő ezért felszólította a belügyminisztériumot, hogy haladéktalanul indítson belső vizsgálatot azért, hogy kiderüljön, kinek a felelőssége, hogy Bándi Kata gyilkosa szabad lábon volt. Szolgálatban lévő rendőr rabolt ki 2 kábítószerterjesztőt Budapesten. A zászlós közúti ellenőrzést színlelve megállította a dílerek autóját, majd a náluk lévő több mint 2 kiló marihuánát elvette tőlük. Az esetet végignézték a terrorelhárítás kommandósai, akik a Nemzeti Nyomozóiroda speciális egységével együtt éppen a dílerek elfogására készültek.
A dílerek egy 13. kerületi benzinkútnál vártak a vevőre, aki helyett azonban 3 rendőr érkezett. A körzeti megbízott átvizsgálta az autójukat és megtalálta a több mint 2 kiló marihuánát. Közben az egyik díler meg akar szökni, de a zászlós 2 társa a helyszín közelében elfogta. Az egészet végignézték a terrorelhárítás és a Nemzeti Nyomozó Iroda szervezett bűnözés elleni szolgálatának munkatársai, akik a dílerek elfogására készültek. A figyelők innentől a rendőrautót követték. A körzeti megbízott, hogy társai ne fogjanak gyanút, a 2 kiló marihuánát bevitte a 13. kerületi kapitányságra. 80 dekát azonban magánál tartott, majd átadott a tippadónak. Ezután fogták el őket.
A Nemzeti Nyomozóiroda gyors és szakszerű nyomozásának eredményeképpen több polgári személy kábítószerrel visszaélés büntettének, egy rendőr kábítószerrel visszaélés büntettének és szolgálatban kötelességszegés vétségének a megalapozott gyanúja miatt lett gyanúsítottként kihallgatva.
A bíróság valamennyiüket előzetes letartóztatásba helyezte. A letartóztatottak között van a tippadó, a budaörsi pénzszállító rablás egyik vádlottja is, aki eddig szabadlábon volt. A vád szerint 2005 májusában társaival együtt kiraboltak egy pénzszállító autót az egyik budaörsi bevásárlóközpontnál, és többször ráállődtek a kiérkező rendőrökre, akikre kézigránátot is dobtak.
A 13. kerületi kapitányságon körzeti megbízottként dolgozó rendőr kis híján meghiúsította a dílerek elfogását, és emellett életveszélybe sodorta két kollégáját is, akik azt hitték, hogy egy egyszerű közlekedési ellenőrzést tartanak, és fogalmuk se volt arról, hogy valójában kábítószerkereskedőket kell elfogniuk. A Híradót Víg András tudósította.
Európa 25 országából érkeztek fiatalok az Európai Néppárt hivatalos ifjúsági szervezetének nyári egyetemére Sopronba, a Hűségvárosába. Ezt idén a Fidesz ifjúsági tagozata és a Konrad Adenauer Alapítvány magyarországi irodája közösen szervezte.
Európa 25 országából érkeztek fiatalok az Európai Néppárt hivatalos ifjúsági szervezetének nyári egyetemére Sopronba, amit a Fidesz ifjúsági tagozata és a Konrad Adenauer Alapítvány közösen szervezett. A harangszóval az 1989. augusztus 19-én Sopron pusztán történt határnyitásra emlékeztek. Itt kezdődött Európa újraegyesítése.
Magyarország ilyen értelemben annak a jogállamnak és demokráciának, ami ma az Európai Uniót, az Európai Unió országait jellemzi, bizonyos értelemben szülőatya lett.
Szájer József az Európai Néppárt alelnöke szerint a pán-európai piknik, vagyis a 23 évvel ezelőtti békedemonstráció résztvevői szabadságra és egy diktatúra nélküli rendszerre vágytak. A vasfüggöny lebontása az ő érdemük is.
A pán-európai piknik egy példa, amely megmutatja a jövőnek, hogy civileknek is, a mindennapi embereknek is van lehetőségük, hogyha jól cselekednek, akkor a történelem menetébe is bele tudnak szólni.
Augusztus 19-ét, vagyis a határnyitás napját Magyarország napnak nyilvánították az Amerikai Egyesült Államok több államában is.
Külhoni történelemtanároknak szervez továbbképzést Gyöngyösön a Rákóczi Szövetség. A tábor célja, hogy a résztvevők megismerjék mind a magyarországi, mind a szomszédos országok oktatási rendszerét.
A nyelvünket használhassunk, ragaszkodhassunk szülőföldünkhöz.
A Rákóczi Szövetség 15 éve szervez továbbképzést a külhoni tanároknak, ezúttal Gyöngyösön.
A történelem tanároknak van talán a legfontosabb szerepük abban, hogy meghatározó befolyással rendelkeznek arra, hogy a felnövekvő generáció mit tud a magyarságról, a magyar történelemről, milyen lesz az identitásuk.
A magyarországi és a külhoni pedagógusok nem csak egymás oktatási rendszerével ismerkednek meg, hanem szakmai kapcsolatokat is kialakítanak egymással.
Minél jobb kapcsolatot építsünk ki.
A találkozó további célja, hogy egy olyan segédanyagot készítsenek el, amelyet a visegrádi országok pedagógusai is használhatnak. Ez nagy segítség lehet Kárpátalján, ahol nehéz a történelem oktatás, mert számos tankönyvből kell tanítani a történelmet.
Az ukrán történelem könyvekbe Kárpátalja történetét próbálják elferdíteni, és nekünk nagyon sokat kell küzdeni azért, hogy a valóságot mutassuk be a mi gyerekeinknek. Igaz, hogy az ukrán iskolákban úgy tanítják az ukrán gyerekeknek, de mi a magyar iskolákban próbáljuk ezeket a dolgokat helyrehozni, és az igazságot bemutatni és tanítani.
A Rákóczi Szövetség célja, hogy elősegítsék az elmúlt 700 év történelmi eseményeinek megértését és annak közös értelmezését.
Csíkszeredában megnyitották az Erdély hatvárosában zajló Bolyai Nyári Akadémiát, amelyen a Kárpát-medence mintegy 600 magyarul oktató pedagógusa vesz részt.
Az évről évre megrendezett akadémia legfontosabb célja a minőségi magyar oktatás biztosítása. A kurzusok a résztvevő oktatók szakmai felkészültségét, valamint pedagógiai módszertani továbbképzését is segíteni kívánják.
Mindig igyekszünk felmérni az igényeket, és az a tapasztalatunk, hogy a legtöbb olyan igény fogalmazódik meg, amely az önismeretre, a kommunikációra, a kooperációra épülő foglalkozásokat foglalja magában.
Az előadásokat 6 erdélyi városban összesen 82 vendégtanár tartja.
Olyan alapokra épül ez az egész oktatás, ami az összetartozás, a fennmaradás, a
szeretetben, együttérzésben, együtt való törődésben fogalmazódik meg, és talán ez a legfontosabb.
Több pedagógus a Bolyai Nyári Akadémia rendszeres résztvevője. Tóth Tibor a Vajdaságból érkezett, már 8. alkalommal van itt.
Sok újat tanulok, és ami a legjobb tetszett nekem, az, hogy gyakorolhattam a magyar nyelvemet, magyarságomat, mert Újvidéken, ahol élek, sajnos mind kevesebben vagyunk.
A pedagógus továbbképző 27,5 millió forintos költségvetésének kétharmadát az Emberi Erőforrások Minisztériuma fedezte. Az oktatási államtitkár szerint nemzetpolitikai szempontból is fontos a pedagógus továbbképzők támogatása.
Korábban oktatóként jártam itt, tehát személyesen is megtapasztaltam, hogy egyrészt nagyon igényes, korszerű, minőségi munka folyik itt, másrészt egy olyan fórumot teremt a magyar ajkú és magyarul tanító pedagógusok számára, amely nélkülözhetetlen, pótolhatatlan.
Az államtitkár szerint az ilyen nyári egyetemeken a közös nyelvet beszélő tanárok olyan szakmai kapcsolatokat teremtenek, amelyek az 1000 kilométeres távolságok mellett is az egységes Kárpát-medencei tudástár kialakítását segítik.
A híradó véget ért, már is jönnek a sporthírek és az időjárás jelentés. Én köszönöm figyelmüket, szép estét kívánok, viszontlátásra!
Összegű kölcsönök rövid futamidőre, kezes és fedezet nélkül. Hívja a Providentet. 0640 50 50 50. Provident. Így mindjárt más.
Változtassa meg szokásait, használjon Audi sprayt. Csak egy fújás, és a fülzsír feloldódik. Audi spray a modern korfül tisztítója.
Gyerekeknek már junior változatban is.